Folytatódik az Aréna, műsor mai vendége Bíró Lajos séf, akivel nemrégiben megjelent könyvéről, illetve a könyvében szereplő ételekről és a magyar gasztronómia különböző korszakairól beszélgetünk. A műsor első felében, mondjuk így az első két korszakról, az első két fejezetről volt szó. Ezek a 70-es évek és a 80-as évek voltak, és a könyvében 89-től 2007-ig tart a következő időszak. Miért nem 10 év? Mi történt ez alatt a 18 év alatt? Úgy tűnik, hogy ekkor már a 2007-es években, 2007 környékén már megindult valami Magyarországon, valami változás.
Hát annál hamarabb megindult egyébként. 95 és 2000 között már elindult ez az úgynevezett gasztroforradalom. És hát ez azért ilyen hosszú ez a fejezet, időszak nem hosszabb, mint a több, egyébként csak az idő intervallumja hosszabb egyébként, mert ez az időszakunk volt a Múzeum Kávéház, 18 évig csináltuk a Múzeum Kávéházat egyébként, és ez az időszak volt egyébként, és közben ott már bejött a Suvit 2000-be, megint egy új dolog, 2004-be megnyílt a Bokbisztró, és aztán utána később pedig megnyílt a Kisbíró.
És 90-ben mi volt az, ami elindította ezt a gasztroforradalmat, ezt az átalakulást? Mert ahogy említette, a Balatonhoz látogató németek teljesen jól elvoltak a nagy adagokkal, a talán nem feltétlenül jó minőségű és igazán frissen sütött krumplival. Miért kellett változtatni?
Hát az az igazság, hogy ezt nem lehet elvitatni a Molnár B. Tamástól egyébként, hogy a Molnár B. Tamás hazajött a 90-es években, és olyan 94-95 környékén hát megmozdította az állóvizet. Tehát ehhez nagyon ért. Tehát, hogy beledobni a követ a vízbe, máshoz is, de ehhez nagyon. De mint szokták mondani, a forradalmat sajnos nem azok szokták befejezni, akik elkezdik.
Megpiszkálta a séfek büszkeségét?
Nem. A séfek büszkeségét nem nagyon, az is lehet, hogy megpiszkálta. Lehet egyébként, igen. Tehát elkezdte elmagyarázni, hogy a világ másképp működik már. Ugye én már akkor azért ebből elég sokat láttam, de olyan mélyen, mint ő, nem. És akkor elkezd, volt egy olyan réteg, aki erre fogékony lett. És ez a réteg indította el ezt az egészet. A Tamás egy jól megpöckölt bennünket, és utána nem hagyta, hogy visszaüljünk. Tehát állandóan jött és mondta, és ezért sokszor már tele volt a hócipőnk vele, vagy valami, de ettől függetlenül sokat köszönhetünk neki.
És mivel indult az egész? Azzal, hogy egy kicsit legyen odafigyelőbb a vendéglátás, hogy ne verjük át a vendéget?
Szóval nem, azzal nem foglalkozott.
Mi volt az, amivel ez az egész
elkezdődött? Nem, amiről beszéltünk. Az alapanyag minősége, a technológiáknak a bevezetése, az új technikáknak a bevezetése, akkor jött a Suvid, akkor jött a Holdomat, akkor jöttek a konfitálások, aztán később jöttek, ugye mostanában jönnek a fermentálások. Tehát minden olyan dolog, ami akkor abban az időben az úgynevezett fine diningban, Michelin csillagos helyeken ment, vagy a molekuláris, a Ferran Adrián féle úgynevezett molekuláris gasztronómiában. A Tamás ebben nagyon beleásta magát, vagy valami. Rendkívül fárasztó ember egyébként, de mivel hogy fanatikus. És ugye csak erről beszél mindig, és csak ezt nyomja, és nem unja meg. Vagy egy idő után az embernek már tele van a hócipője azért vele, vagy valami, de nagyon sokat segített egyébként.
És talán ez volt az az időszak, amire az emberek úgy emlékeznek vissza, hogy hatalmas tányérban valami apró kis izé, jó drágám?
Igen. Hát ez akkor a be nem fogadók, ugye, akik nem azt, ezek így apostrofálták az egészet, hogy igen. De itt ugye ezt elfelejtik mindig, hogy ahol ilyen iszipici adagok vannak, ugye általában a degusztációs menü van, és a degusztációs menü pedig azt mondom, 6 fogásos, 8 fogásos van, ahol 10 fogásos. Most a divat egyébként a 20 és 30 fogásos degusztációs menü. És hogyha tényleg elég egy falat egyébként az egészből, mert mire a végére jutsz, abszolút már túl is retted magad. Úgyhogy én tegnap csináltam egy 7 fogásos séfasztalt, amiben a 3 féle húst kellett bemutatni egyébként, egy bárányt, a marhát, ugye, és egy sertést, egy mangalicát. És ebből a 3 féle húsból állítottunk össze egy 7 fogásos menüt. A végére, amikor 2 féle ribájt kellett már megkóstolni, akkor látszott, hogy már a fülükön jön ki. És nem adtam nagy adagokat. Tehát minden miről csak egy ilyen picike kis falatot. 4-5 deka húst egy adagnál, érted? De eltelítődsz egyébként. Én magamról tudom egyébként, ilyen nagy zabás vagyok egyébként, ugye? Folyamatában eszméletlen mennyiséget meg tudok enni. Tehát mondjuk folyamatában leülök, és mondjuk megeszek 1 kiló húst. De hogyha megszakítom 5 percre, aztán megint megszakítom 5 percre, akkor 20 dekánál már jól laktam. Tehát ugye, és a degustációs nem mindig megszakad egy kicsikét, érted? És ezáltal, és itt az a lényeg egyébként, hogy bemutassa a séf a tudását, a filozófiáját, és az üzletnek az úgymond a stílusát. Ez erről szól.
És ugye a kezdet-kezdetén, legalábbis amikor Molnár B. Tamás elmondta, hogy kellene az alapanyagokat összeválogatni, az egyik probléma az volt, de ez még talán a 2010-es években is, legalábbis ezt mondta annak idején, hogy Magyarországon bizonyos területeken bizonyos alapanyagokat nem lehet beszerezni, és mondjuk Bécsig el kell menni érte.
Hát akkor elmentünk Bécsig. Még mai napig is elég sok mindenért kijárunk Bécsbe.
És mi a helyzet most? Ugye a következő időszak...
Tehát most nagyon egyszerű dolgot mondok. A piacon a buja disznókban van a rántott hús, ugye, meg van a rántott malacfül. Tehát a panír morzsának, az összetevőjének az négyféle dologból áll össze, a három részét még mindig Ausztriából hordom.
Miért még Magyarországon nem lehet?
Nem kapok olyat, igen.
De mondjuk húst, zöldséget, már azért itton is lehet.
Megvannak bizonyos részek, tehát azt mondom, hogy marhahúsban folyamatosan van egy-egy ilyen kiugró dolog, hogy most lehet kapni ezt, de folyamatosan hosszú távon még mindig nem. Én egyébként is amerikai marhahús imádó vagyok, tehát nekem nem tudnak jobbat mutatni nála. Sertésben már egész jók vagyunk egyébként, de még mindig például a császár, azt még mindig szívesebben hozom kintről, mert pontosan olyan rétegezett a húsos része, mindig egyformán. Tehát annak a technológiának egyébként, ami most már általánossá vált majdnem, annak az egyik alapdolga, ugye, hogy mindig ugyanolyan alapanyaggal kell dolgozni, mindig ugyanazzal a technológiával, és akkor mindig ugyanaz az eredmény jön ki. Ha valami becsúszik, akkor borul az egész. Tehát akkor a kidolgozott technológia, technika, a gyártási, úgymond a gyártási lap borul. Ott mindig megvan, hogy mindig ugyanaz a minőség kell, mindig ugyanakkor a súlyban, és mindig ugyanabban a vastagságban.
És akkor nem mindig ugyanolyan ízű lesz az étel?
Ha nem, ilyen, nem olyan alapanyagot veszek? Ha nem olyan alapanyagot, akkor nem.
De akkor a technológia... megyek, ugyanazt kapom, pont ugyanazt az ízt érzem.
Igen, de itt az a lényeg, hogy standardizáljuk a dolgokat. És perfekcionista módon, mint a japánok, megpróbáljuk minden évben egy kicsit csiszolni rajta. Most nagyon egyszerű dolgot mondok. Egy hortobágyi palacsinta. Én azt hiszem négyféle hortobágyi palacsintát írtam le a könyvben. És valamelyik nap láttam von Bergfrizinek a hortobágyi palacsintáját, amiből egyetlen egy dolgot vettem ki, és nem is oda raktam, ahova ő tette, tehát a besamelt. Tehát, hogy krémesebb legyen a töltelék, én a töltelékbe teszek besamelt, ő máshova tette a besamelt. És akkor már javítottam meg én az enyémen. Lehet, hogy ő meg majd javít az én valami dolgommal, az övén vagy valami. Tehát mindig az elég, hogy picikét hozzátegyünk. Vagy Lutz Lajosnak a káposztás tésztája, ugye? Aki lereszeli a káposztát, lesózza, és a kicsavart káposzta levet beleteszi a főző lébe, amiben a tésztát kifőzik. És ezáltal sokkal jobb lesz a maga a tészta. Tehát ilyen apró dolgokon múlnak a dolgok. És mindig a frissesség. A frissesség nem azt jelenti, hogy nem romlott, hanem az elkészítési időtől minél hamarabb kerüljön az asztalra. Tehát jelen pillanatban a Bokbisztróban és a Hisbíróban a csúszát, tehát az egyik a káposztás tészta, a másik a túros csúsza, amikor megrendeli a vendég, akkor nyújtjuk ki a tésztát. Akkor főzzük ki, és akkor tesszük oda. Ezzel a frissességgel nem igen lehet versenyezni.
És a másik ugye mondta, vagy beszéltünk legalábbis a főzelékekről, hogyha valaki egy fine dining vagy fine dininghoz közeli étteremben eszik mondjuk levest, akkor azt veszi észre, legalábbis hogyha nem gyakorlott a gasztronómiai trendek kipróbálásában, megismerésében, hogy a répa vagy a zöldborsó kvázi kemény, roppanós. Hasonló a trend akár a főzelékeknél is, hogy ne legyen szétfőzve az a zöldség?
Így van. Most jött ki a normális kifejezés. Ne legyen szétfőzve. Az nem azt jelenti, hogy kemény. Tehát ez nagyon rosszul értelmezik sokszor a szakácsok is egyébként. Ugye? Tehát azt gondolja, hogy nem. Ne legyen szétfőzve, ne legyen ilyen puha, málós vagy valami, de legyen textúrája, legyen tartása. Tehát még azt is mondom, hogy talán lehet al dente mondjuk, mint az olaszoknál a tészta vagy valami. Az al dente se azt jelenti, hogy a tészta egy kicsit nyers, tehát a közepében van egy ilyen. Nem. Az pontosan addig a pillanatig van főzve, amikor még megmarad jól roppanósra. Ugye, nagyon sokan, nagyon sok szakás nem alkalmazza egyébként, tehát a legegyszerűbb módja ennek a friss tészta. Tehát először is 2 perc alatt megfő, másodszor mindig al dente lesz. Ugye, tehát annyi van csak, hogy kinyújtom a tésztát frissen, végig nyomom ezen a vágón, ugye, a géppel, és abazon beledobom a forró vízbe, és ahogy folyott a forró víz tetejére fölveszem. Nem is lehet elszúrni. Sokkal jobbat adok a vendégnek, sokkal olcsóbban, mint ha nagyon jó minőségű száraz tésztát veszek egyébként, és mégis érdekes vagyok. Tehát ilyen egyszerű a világ.
És az, hogyha idézőjelben nem főzzük szét a zöldséget, attól még az íze megjelenik.
Attól még puha kell, hogy legyen, igen. Tehát attól még puha kell, hogy legyen.
Igen, most mondok egy nagyon egyszerű. Hogy megy át az íze, mondjuk igen, a sárgarépának a levesbe, hogyha nem főzöm.
Borzasztó egyszerű, mondjuk vegyünk egy húslevest, ugye? Oda rakjuk a húslevest. Nagyon jól megpucolom a zöldséget. Tehát megmosom, bocsánat, nagyon jól megmosom. Egy kicsit talán vastagabban hámozom, mint ahogy szoktuk, vagy alá, kérlek szépen, és a végeit, és ezt a vastagon pucolt héját, ezzel zöldségelembe a húslevest, és ezzel megfőzöm a levest. Amikor megfőtt a leves, akkor leveszem szépen a tetejéről egy kis zsírral a levest, és abban a levesben főzöm meg a sárgarépának a legszebb részét, a közepét. Azt pont annyira fogom megfőzni, amennyire én gondolom. Ha akarom, egy kicsit kemény lesz, ha akarom, kicsit puhább vagyok. Tehát ott megvan a sanszom rá, nem kell alkalmazkodnom semmihez, csak a zöldséghez. És utána ezt teszem bele a levesbe. Csak hát sokkal egyszerűbb egyébként. Ez, mondok egy nagyon egyszerű dolgot, ugye, zöld petrezselyem. Én rajtam röhögnek egyébként sokszor a srácok, minden séfnek van valami dilije, nekem sok, ugye, tehát nekem a zöld petrezselyem szár. Tehát én azt vallom, hogy amikor megérkezik az üzletbe a zöld petrezselyem, több ilyen nagy köteggel, akkor azonnal le kell vágni a szárát, szép finom apróra fölvágni, és ezeket különböző ragukba, mártásokba, inkább ragukba és levesekbe beletenni, frissíteni, frissíztad, ott van egy kis ropogósság, vagy olyan, ugye? De ez úgy működik, hogy azonnal meg kell vágni, vagy olyan, ugye? A legtöbb helyen ugye mit csinálnak? A szárát nem adják oda a vendégnek, ugye tisztításra, hogy finom petrezselyemet vágnak, ezért mit csinálnak? A húslevesnél rádobják a tetejére. Majd ott jó helyt van. Érted?
És hogyha megnézzük, 2007-2010 környékén ért el oda a magyar gasztronómia, hogy azt lehet rámondani, hogy megújult, vagy legalábbis elindult.
Már hamarabb.
Ugye volt a hagyományos evolúció verseny, a Bocuse d'Or.
Így van, a Bocuse d'Or hozta meg igazán a változást. A hagyományos evolúció az előszobája volt az egésznek egyébként. Tehát azzal már lehetett valamit kezdeni, de hogyha belegondolunk, hogy akkor mit csináltunk, és milyen körülmények között, milyen lehetőségekkel, hát az nagyon messze volt aztán, amikor a Bocuse d'Orhoz hozzájutottunk. A Bocuse d'Ornál egyébként ugye először leraktunk egy teljesítményt, és a teljesítmény után egyébként megkaptuk hozzá az állami támogatást. Anélkül nem ment volna. Tehát én ezt látom egyébként, ugye az oktatás, van nálunk az oktatás, ugye, hogy miért nem jó az oktatás, mert nagyon sok pénzt kellene beletenni. Tehát ugyanaz, mint a Bocuse d'Or. A Bocuse d'Or is akkor működik, ha sok pénzt rakunk bele, közben egyébként sikeresen kell dolgozni, de ez az alapfeltétele neki. Rengeteg szer kell megismételni és gyakorolni nagyon drága alapanyagból az egészet.
Vagyis akkor a szakácsképzésre is nagyon sok pénz, nem csak úgy általában az oktatásra kell nagyon sok pénz, hanem nagyon sokba kerül a szakácsképzés.
Pontosan.
Vagy kerülne?
Hát most nem is tudom, mit mondjak. Lehet, hogy nagy baromságot fogok mondani, majd akkor kitörlitek, hogy a orvosi egyetemen képzeld el, hogyha, vagy képzeld, mindegy, képzeljük el, hogyha a orvosi egyetemen, ahol a boncolást tanulják, a boncolandó, mit mondjam, hullákért horror összegeket kellene fizetni. Mert úgy tudja megtanulni az orvos, hogy boncol vagy valami. A szakács az úgy tudja megtanulni, hogy szétszedi a halat, a drága halat szedi, drága halat is szét kell szednie neki, a drága kagylót, a drága rákot vagy valami, és ezeket meg kell neki csinálni többször, begyakorolni, hogy ez működjön. Tehát borzasztó egyszerű dolgot tudok nekem, a fiam kint tanult Svájcba, egy vendéglátóipari iskolába. Az első hónapban a halakat tanulták. A Szent Jakab kagyló egyébként, aminek körülbelül nálunk 14-15 ezer forint kilója, odakint még drágább, sokkal drágább. Itten a szakács tanulók egyébként talán látnak képen. ilyet, tehát nem hiszem, hogy fognak a kezükbe. Ott a Daniék az első gyakorlat alkalmán 400 darabot sütöttek meg. Hogy azt utána megették a kollégista gyerekek, az egy más kérdés valami, de azt a 400 darab kagylót ki kellett fizetni az iskolának, és ne rengeteg ilyen dolog volt, vagy valami, és így lehet begyakorolni a dolgot.
De nem biztos, hogy minden étteremben Szent Jakab kagylót
nem,
és hogy a legdrágább ételeket akar egy jó paprikás csirkét, akkor egy jó gulyáslevest, azok mondjuk így hagyományos, egyszerű alapanyag.
Egy jó csirkének 1800-2500 forint kilója. A szarcsirkének 800 forint. Biztos lehet benne, hogy ezért, hogy a 800 forintos használják.
De nem lehet a szakácsoknak az alapokat megtanítani, az eszközkezelést, a technológiát,
igen.
És akkor majd utána, ha elmennek egy étterembe dolgozni, vagy gyakorlatra, akkor felszedik azokat az ismereteket, amelyek speciális.
Igen, de hogy hogy kell a kagylókat sütni, azt mondjuk kagylón keresztül lehet megmutatni, hogy hogy kell a rákokat megfőzni, vagy megsütni, azt a rákon keresztül lehet meg. Az nem elég, hogy elmondom. Ugye? De egyébként igen.
De igen. Aztán megtanulja abban az egy, ugye, vagy
de
akár
itt, két itt különbözik az oktatás, ugye, milyen, ugye a franciáknak ugye van a Bocuse-dor iskolának a szakácskönyvében 80%-ban technológiát tanulnak. És van 20%-ban, 30%-ban recept. Alapreceptek vannak. Mártásoknál 5-6-7, és a többi már minden a fantáziádra vagy továbbképzésre van bízva egyébként. Ugye? Nálunk pedig fordítva van. Nálunk még mindig azok a recept, mindig azok a szakkönyvek működnek, vagy valahol 90%-ban receptet tanulnak a srácok, és 10%-ban technológiát. És még mindig a régi technológiát tanulják. Ez a másik problémája egyébként a dolognak. Úgyhogy, de hát ezt már 30 éve szajkozzuk, és tök mindegy, hogy mi van, nem változik.
És a következő, vagy az előttünk álló évtizedben mi a magyar gasztronómiában a legnagyobb feladat? Ugye Közép-Európában először volt Michelin csillagos éttermünk, először volt két Michelin csillagos éttermünk, gyakorlatilag sokkal több Michelin csillag van már Magyarországon, mint itt a környező országokban összesen. Mi a következő lépés?
Hogy sok Bib Gourmand étterm is legyen. Tehát azt mondják, hogy egy Michelin csillagra 5-6 Bib Gourmandnak kellene, hogy legyen. Nálunk több Michelin van, mint ahány Bib Gourmand.
Ez a Michelin katalógus által ajánlott éttermek.
Nem, igen, köre. Igen, az abban van, ugye, és a Bib Gourmand azt jelenti, hogy árértékbe arány, tehát ahhoz képest, amennyibe kerül, nagyon jó étterem. Ezt jelenti. Nem a csillagnak az előszobája, nagy túrót, nem. Tehát aki Bib Gourmandos, az nem az, hogy a következő alkalommal csillagos lesz, ha bár lehetséges az is, vagy valami, de nem, ez nem szabályára. Tehát nem. Az azt jelenti, hogy én egy nagyon jó ételt adok, nagyon kedvező áron. Az étel minőségéhez képest kedvező áron. Az hozzátéve.
És hogy látja, elindult ez a folyamat, hogy a csúcsgasztronómia alatt, vagy mellett mondjuk így elérhetőbb áru éttermek, illetve vendéglátóhelyek is vannak, amelyek tömegeket, vagy jelentős számú vendéget vonzanak? Mert ugye Magyarországon a fizetőképes kereset nem feltétlenül hasonlítható össze az osztrákkal, vagy a dánnal.
Ez annyit tegyek még egyébként hozzá, hogy mindig bőgünk itt mi a fizetésekkel, meg különböző dolgokkal. A fizetés, azt mindig úgy kell nézni egyébként, hogy nem összehasonlítható tényleg a dán és az osztrák fizetéssel, de a dánnak Kopenhágába kell megélni abból a fizetéséből. És hogy csak nagyon egyszerű példát mondanék, mert állandóan olvasni a Facebookon és különböző ilyen helyeken, ugye, ahol most már mindenki megvalósítja magát, hogy ha azt akarod, hogy ne legyen családod, ha azt akarod, hogy drogos legyél, ha azt akarod, hogy alkoholista legyél, ha azt akarod, hogy impotens legyél, akkor menjél szakácsnak. Ez a legnagyobb baromság egyébként, vagy valami. És odakint pedig, hogy odakint van a Kánoán. Én most egyet mondok, hogy első éves korában gyakorlaton volt Zürichben a fiam, ahol 2200 eurót kapott egy hónapra. Nettó.
Az szép összeg.
Az egy szép összeg, ugye? A 2200 euróból, mikor kifizette a munkásszállásán, mert hiába volt kiírva, hogy business hotel, az egy munkásszálló volt, egy nagyon jó minőségű volt, de munkásszálló volt. Kint volt a közös helyiségek, minden a folyosó végén, akár. Megvette Zürich felére a bérletet, meg kifizette a telefonját, volt egy nagyon luxus dolog akkor az életében, azt hiszem, hogy 130 euróért egy 1500 eurós bérletet kapott, mert az cégen belül volt egy ilyen fitness csoda vagy valami, és akkor oda el lehetett menni, ők ennyire elmehettek, ugye? Nem maradt annyi pénz, amikor ezeket mind kifizette, levonták az ebédjét egyébként, hozzáteszem, amit akkor fogyaszthatott el, hogyha délelőtt fél órával hamarabb bement, és este fél órával hamarabb bement. Az konyháról úgy lehetett kimenni, hogy új lenyomatra nyílt az ajtó, és amennyit a konyhán kívül tartózkodott, azt levonták azt az órát a fizetéséből. Ezeket próbálnám én itthon megcsinálni, hát szerintem nem is tudom, hogy meghurcolnának egyébként. És a végén annyi pénze maradt, hogy nem étterembe vagy pizze, nem a töröknél, ugye ez azt jelenti, nem azt jelenti, hogy ott szar, nem, hanem hogy azért az egy olcsóbb kategória, a töröknél egy hónapban 22 pizzára maradt pénze. 2200 euróból. Tehát azért ezt mindig hozzá kell tenni egyébként. Úgyhogy, tehát igen, honnan indultunk fel?
Hát, hogy Magyarországon is mondjuk az átlag fizetés, ja, igen, hogy az 250 ezer forint körül van, ha 6000 forint
egy főétel. Ott sem engedheti meg magának egy középkategóriás ember egyébként, hogy fine diningba járjon. Ezt lehet látni onnan egyébként, hogy az itteni fine dining éttermekbe ugye elsősorban külföldiek mennek, és az itt dolgozó külföldiek. Az itt dolgozó külföldi azért megy, mert az itteni fizet otthon nem mehetne el. Itt megengedheti magának, hogy abból a fizetésből, ami mondjuk Londonba kapna, azt még egy kicsit überelve a különéléssel, azzal abból itt nyugodtan úgy, ott az ottani felső szintnek az életét élheti. Ez így működik sajnos egyébként.
És miután a magyar mondjuk így középosztálynak?
A magyar középosztálynak egyébként, hát ott vannak a bisztrók. És a magyar középosztály is, hogyha van rá igénye, megengedheti magának, hogy egy évbe egyszer elmenjen egy fine diningba, vagy talán többször is. Ugye ezért nyitottak a bisztrók egyébként, nem csak nálunk, elsősorban Franciaországban, de a többi helyen, hogy ugyanaz a séf, ugyanazzal a tudással, ugyanazzal a technológiával idézelbetett olcsóbb alapanyagból, tehát mondjuk fölbontja a halat, a halnak a bizonyos részét beviszi a fine dining éttermébe, és ugyanannak a halnak a mondjuk a hasa alját, meg a farkát, azt megcsinálja a bisztróba. És ugyanannál a séfnél lehet enni 50-60 euróért a bisztróba, mint hogyha a fine dining éttermében 200-300 euróért.
Ez lenne mondjuk a stand és a stand 25.
A stand 25, pontosan, igen, 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 igen. És ez nagyon jól kiegészítik egymást egyébként. Tehát ugyanúgy a Szél Tamás és a Szabina főz, ugye? Ugyanúgy az ő észjárásuk, az ő technológiájuk, az ő ízlésük jelenik meg mind a kettőben, csak az egyikbe kicsit másképpen, és ugyanaz az alapanyag, oda pedig lemegy szintén másképpen. Ez gazdaságosabbá teszi egyébként a működést.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Bíró Lajos séf volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!